Szerintem rágcsálót tartani nem nehéz, csak oda kell figyelni. Sok olyan gazdival találkozunk, aki imádja az állatát, és a legjobbat szeretné neki, és nagyon szeretné jól tartani, de nagyon rossz információkat kapott, és emiatt szeretetből állatkínzó gazdik lesznek, de ők azok, akiket mondjuk megfelelő információk birtokában el lehet terelni egy jobb irányba, és akkor az egy jobb élet lesz embernek is, meg állatnak is. És aztán persze vannak olyanok, akiket nem, de ők azok, akik azt mondják, hogy jaj, ezek csak ketrec állatok, és unalmasak, és nem is lehet vele mit kezdeni, és rövid idő után befejezik a tartást. Igazán örömet egyébként annak fog okozni, aki rengeteg energiát beletesz.
Ez a Petcast, az állati podcast az NLC támogatásával. Hajman Évának hívnak, műsorvezetőként én és a vendégeim leszünk a segítségedre, hogy kihozz magadból a legjobb gazdi. Ha most éppen nincs kis állatod, akkor is tarts velünk, mert ez a podcast minden állat szeretőhöz szól. Egerek, patkányok, hörcsögök, tengeri malacok, deguk, csincsillák, egy szóval rágcsálók a Petcast mai adásának a főszereplői, az epizód vendége pedig az Együtt a Kisállatokért Alapítvány elnöke, Vakula Tímea, akit szeretettel köszöntök.
Köszönöm én is, és köszöntöm a hallgatókat.
A mai adás előtt rögzítsük, hogy egy podcast csatorna működtetése költséges dolog, akár csak az állattartás. Az adást és ezzel a Petcastot a felelős állattartás népszerűsítésében a Vodafone Podcast Pioneers, a Vodafone sokszínű tartalmakat népszerűsítő programja támogatja. Sokszor választanak kis rágcsálót első kis kedvencként olyanok, akiknek még nincs gyakorlatuk a kisállatok tartásában, vagy valamiért nem akarnak cicát, kutyát tartani. Nem kevesen kifejezetten azért kezdenek hörcsöggel vagy tengeri malaccal, mert azt gondolják, hogy olcsóbba, kevesebbe kerül a tartásuk, és őket könnyebb gondozni, mint mondjuk egy kutyát. Timi, mennyire reálisak ezek az elképzelések?
Teljesen irreálisak. Az első félreértés az abból szokott fakadni, hogy azt gondolják, hogy attól, hogy egy állatnak kisebbek a testméretei, kisebbek az igényei, de ez egyáltalán nem igaz. Tulajdonképpen ugyanakkor a felelősséget kíván egy kicsi állattartása, mint mondjuk egy kutyáé vagy macskáé, csak egy kicsit másfajta módon. Előnynek egyébként gyűjtöttem össze dolgokat a kis állatok javára, de az annyiban kimerült, hogy nem kell és nem is szabad őket kivinni sétálni, hogyha esetleg káos csinálnak, bepiszkítanak, akkor az nem lesz olyan vészes, mint hogyha egy kutya vagy macska csinálta volna, illetve hogy rövidebb általában az élettartamuk, mint a kutyái, de minden más az pontosan ugyanolyan. Beszélgettem erről egyébként sok rágcsálótartóval, meg kutyatartóval is, hogy akkor mennyi az annyi, ki hogyan látja, és semmivel sem kerül kevesebbe, sőt, betegség esetén egy rágcsáló kezelése jelentősen többe kerül, mint mondjuk egy kutyái.
Azért, mert speciális állatorvoshoz kell.
Igen, egyrészt egzotikus szakállatorvosra van szükség, kevés van belőlük, teljesen másfajta a diagnosztikájuk, például nem lehet a fogazatukat ébren megvizsgálni, tehát azzal kezdődik, hogy ha meg kell nézni a fogát, akkor el kell hozzá bódítani. Annak van egy plusz költsége, hiszen gázt használnak hozzá, és így pörögnek a számok, és fajlagosan ahhoz képest, hogy milyen kicsi az állat, eléggé magasra szöknek ezek a költségek, úgyhogy nagyon meg szoktak lepődni a szülők, amikor hazaviszik mondjuk a kis, mondok valamit, 1000 forintos kis hörcsögöt, aki 3 nap múlva beteg lesz, és akkor az első állatorvosi rendelésen kiejtenek olyan összegeket, hogy ők azt mondják, hogy inkább elmennek, mert ebből a pénzből 30 másik hörcsögöt vesznek. Szóval eléggé megtévesztő ez az egész, ami kering a kicsi állatok körül.
A tartásuk terén is?
Valójában, ha elképzel az ember egy helyet a kicsi állatának, akkor azzal kezdje, hogy azt meg háromszorozza, vagy inkább meg négyszerezi, és akkor az már közelebb fog állni a valósághoz, de nem igazán könnyű, kifejezetten nehéz szerintem, hogy rossz információk terjednek, nagyon sok egyébként a közösségi médiában is rengeteg olyan képet, videót és ilyesmit látni, ahol rossz tartásmód van, és valahogy az emberek szeretik azt gondolni, hogy ó, ez egy kicsi lény, nem tudom, 5 centi, jó lesz neki egy 20 centis hely, de közben meg ugyanúgy mozognak, és ugyanúgy mindenféle egyéb szükségletük van, mint bármelyik másik állatnak.
Mondtad az előnyöket, hogy milyen előnyei vannak mondjuk egy cicával, kutyával szemben egy ilyen kis rágcsálónak, de azért biztos, hogy vannak hátrányok, azon túl, hogy a tartási költség egyébként szinte ugyanannyi, mint egy nagyobb állatnak. Mondjuk zajos, koszos, mivel jár egy ilyen kis rágcsáló?
A rágcsálók rágcsálók, szóval a fogukkal ismerik meg a világot. Ez szokott az egyik legnagyobb hátrány lenni, hogy ők mindent megrágnak előszeretettel, és hogyha kicsi helyen vannak tartva, akkor kirágják magukat általában az otthonukból is, onnantól kezdve meg nincsen megállás. Nagyon sokszor azért akarnak leadni egy állatot, mert hogy megette a, nem tudom, az antikolt ajtófélfát, meg belerágotta a falba, megrágta a gazdinak a, nem tudom, hanyadik kábelét, mérgező növényeket evett, és így tovább, szóval ez nagy problémát szokott okozni, holott már így a nevükből gondolhatná mindenki, hogy ez meg fog történni. Ezen kívül nagyon sok gazdinak van már kutyusa vagy cicája, ami persze tök jó, és nem gondolják végig, hogy hazavigyenek-e mellé egy rágcsálót, és amikor ezt már megteszik, akkor szokott igazából kiderülni, hogy ez nem feltétlenül volt a legjobb ötlet. Lehet egy otthonon belül tartani ragadozót meg zsákmányállatot, csak annak bizonyos szabályai vannak, amiket felnőttként odafigyeléssel be lehet tartani, de mondjuk egy kicsi gyerek jelenlétében már egyáltalán nem könnyű, és mind a kettő kategóriába tartozó állatnak lehet hátrányos, tehát volt olyan gazdi, akinek azért kellett leadni a rágcsálóit, mert a cicájának akut veselégtelensége lett a stressztől, hogy a gazdi hazavitte a rágcsálót, akit ő nagyon jó fejmódon nem evett meg, de folyamatosan frusztrálta, hogy ott van, tudta, hogy a bezárt ajtó mögött van egyetlen, tehát az életterébe került, és a rágcsálók meg rommá stresszelik magukat gyakorlatilag, úgyhogy ez egy elég nagy hátrány, és a rágcsálókon belül sem lehet mindenkit egymással egy légtérbe tenni. Ezen kívül zajosak, igen, főleg akkor zajosak, hogyha nincsenek kielégítve a szükségleteik, tehát hogyha kicsi helyen vannak, unatkoznak, nem foglalkozott vele eleget az ember, vagy akinek fajtásra van szüksége, nincsen fajtásra, és persze vannak éjszakai állatok, mondjuk a csincsilla, akiket semmiképp nem helyeznék el a hálószobámban, kivéve, ha nem tudom, szeretek füldugóval aludni, vagy hullafáradtan dőlök be, de egyébként meg mindenki motoszkálhat éjszaka, és vannak itt már az zavar, hogy mondjuk a hörcsög járkál, pedig hát járkálni fog. Hogyha nincsenek kivartalanítva, akkor nagyon-nagyon szaporák. Ez azért szokott probléma lenni, mert azoknak az embereknek, akik minket megkeresnek, úgy tűnik, hogy lassú a reakció ideje, és mondjuk sokszor a harmadik, negyedik ellést is megvárják, mire realizálják, hogy ez így nem lesz jó hosszú távon, és addigra mondjuk lehet, hogy 50 állat született náluk. Tehát amikor az a megkeresés, hogyha ő hazavitt kettő állatot a kereskedésből, fél évvel később vagyunk, és 70-en vannak, és most oldjuk meg ezt a problémát, az nem túl jó, és ez tényleg megtörténik, szóval ivartalanítva kaotikussá tud válni a tartás.
Minden ilyen kis emlőst kell ivartalanítani? Vagy nem. Nyilván azokat, amiket együtt tartunk?
Hát a magányosan tartott fajoknál ott igazából nincsen rá szükség, tehát ott csak betegség esetén szoktak, a társas fajoknál ott a hímállatokat rutinszerűen, a nősztényállatokat bizonyos fajoknál, de...
Melyek azok, amelyeket párban kell tartani?
Egyszerűbb, akit nem kell párban tartani, tehát a hörcsögöket csak is és kizárólag egyedül lehet tartani, illetve a mókusok közül azokat, akiket most fogságban lehet tartani, praktikus egyedül tartani. Mindenki más az társas, és egyedül nagyon rosszul érzi magát. Még két dolgot akartam a hátrányhoz mondani, az egyik, amit szintén kevesen mérlegelnek, az az, hogy mondjuk milyen hőmérsékleti viszonyok között lehet tartani az állatokat, és ez is hatalmas probléma szokott lenni, hogy mondjuk hazaviszik pont a csincsillákat, mert ők nagyon cukik, és jesszusom, sok évig élnek, és tehát oda szoktak lenni a gazdik, de azt mondjuk nem nézik meg, hogy ez az állat 22 fokig érzi jól magát, tehát innentől kezdve az embernek egy olyan életteret kéne kialakítani, ahol télen-nyáron 22 fok van. Ez persze megoldható klimatizált körülményekkel, meg egy olyan házzal, ami nem melegszik át, és így tovább, de nem túl jó érzés 40 fokból hazaérni a 22 fokba, illetve kimenni a 22 fokból a 40 fokba, és mondjuk ezt 20 évig csinálni, és nagyon sok olyan gazdi van, aki mondjuk azért mondott le az állatról, mert ő ugyan kialakította neki az ideális körülményeket, de már az első nyáron folyamatosan felső légúti beteg volt, vagy akár a gyerekének tüdőgyulladása lett, mert kirohangált a klimatizált szobából az udvarra, és erre nem számított, illetve a másik, aki meg se próbálja kialakítani mondjuk az ideális körülményt, és akkor azzal hív fel, hogy hát csak úgy eldőlt, és így miért, hány fok van, nem tudom, 38, oké, akkor az 16 fokkal több, mint amit ő még kibírt, és ez egy elég nagy hátrány, tehát a kutyának és a macskának azért sokkal jobbak szerintem ebből a szempontból a alkalmazkodó képességei, illetve nagyon centralizált az egzotikus állatoknak az orvosi ellátása, tehát ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a fővárosban van, meg néhány vidéki városban egy-egy orvos, de hogyha valaki beteg lesz mondjuk, nem tudom, Szegeden, akkor nem fog találni egzotikus állatorvost, és elindulhat Budapestre.
Mert hogy az egyszerű mezei állatorvos nem látja el ezeket a kis állatokat, vagy nem tudja megfelelően.
Első segélynyújtást azt mondjuk tud adni, meg abban tud segíteni, hogy mondjuk túlélje az állat, amíg eljut egzotikus állatorvoshoz, de egyszerűen nincsen meg a tudása, tehát ők nem tanulják az egyetemen, és ha szeretnének, sem tudnának segíteni. És ez a másik, amivel nagyon nehezen szembesülnek a gazdik, hogy most komolyan be kell ülni az autóba, vagy fel kell ülni a vonatra, és egy X idő összeg az, hogy egyáltalán eljusson az állatka orvoshoz, és hogy neki ezt senki nem mondta. Hát valójában szeretik azt gondolni, hogy az ő állatuk nem lesz beteg, ha jól tartják. De ez nem igaz.
Amit elmondasz, abból számomra az következik, hogy teljesen kezdő állattartónak inkább ne legyen ilyen kis állata, mert hogy nagyon bonyolult és nagyon körülményes az ő tartás.
Valójában mindenki kezdő volt. Egyszer én is az voltam, az ne kezdjen el egzotikus állatot tartani, aki nem szeretne utána nézni és tanulni és folyamatosan fejlődni, akkor valószínűleg nem lesz vidám se ő, se az állat, és nem lesz egy hosszú és boldog együttélés ez a társítás, már mint ember és állat között, de attól, hogy valaki kezdő, még lehet jó tartó, csak nagyon sok energiát bele kell tenni, illetve tényleg az anyagi ráfordítás is ugyanakkora, mint egy kutyánál mondjuk.
Ugye azzal kezdtem, hogy sokan gyereknek vesznek ilyen kis állatokat, mondván, hogy pici gyerek, pici állat, és akkor ez tök jól ellesznek ők együtt, majd a nyuszi fülét rángatja, majd nem tudom, majd simogatja a csincsillát, és milyen klassz lesz mind a kettőnek. De ebből, amit elmondtál, az következik számomra, hogy ez nem annyira jó ötlet.
Itt két dolog van. Az egyik, hogy a szülők általában azért vesznek kis állatot, hogy a gyerek felelősséget tanuljon, és ezt jó esetben úgy képzelik, ami az ideális út is lenne, hogy a szülő vállalja az állatot, hiszen a gyereknek nincsen önálló jövedelme, tehát semmit nem fog tudni megvenni se az életteréhez, sem orvoshoz nem fogja tudni elvinni. Tehát itt a szülő jó példáján keresztül tud mondjuk tanulni a gyerek. Ez egyébként egy működő dolog, és nagyon sok pozitív példát látok rá, meg nagyon sok olyan rákcsálós van, aki időközben lesz szülő, és akkor nem teszi ki az állatait, úgyhogy ez működhet. Többször történik az, hogy nem feltétlenül tudják a szülők, hogy mit vállalnak, és akkor a gyermekre van testálva, akár tudattalanul is a felelősség, hogy ezt ő oldja meg, de hát nyilván a gyerekek erre nem képesek, és így nem biztos, hogy felelősséget tanul, hanem lehet, hogy inkább traumatizálja a gyerekét, amikor mondjuk meghalva találja meg az állatot. És a másik, hogy a gyerekek nagyon szeretik az állatokat szerintem, és nagyon szeretnék őket ölelgetni, simogatni és kapcsolódni velük, és valójában az összes rákcsáló zsákmány állat, őket a természetben az anyjuk hordozza még kölyökként, de utána nincs olyan fajta viselkedésük, ami közelítene egyáltalán ahhoz, amit az ember szeretne csinálni ideális esetben egy állattal. Tehát ők nem akarják, hogy felvegyük őket, nem akarják, hogy simogassuk őket. Persze van olyan egyed, aki szereti, ha egy-egy ujjal finoman megsimogatják, de akkor, amikor ő akarja, és lehetőleg az ne az alvás idejében legyen, és vannak fajok, akik meg kifejezetten rosszul viselik. Tehát
akár harapnak is.
Akár harapnak is, vagy akár rosszabb, például addig stresszelnek, amíg betegek lesznek tőle. És mi úgy szoktuk ezt csinálni, hogy egyrészt fel kell mérni, hogy akkor a gyerek az mire képes az adott életkorban, egyáltalán az életkorából fakadóan, tehát mondjuk milyen a finom motorikája, és akkor utána a szülőt megkérdezni, hogy akkor neki mi az elképzelése arról, hogy a gyereke hogyan kapcsolódik ezzel az állattal, vagy ők mit várnak. Legtöbbször kiderül, hogy ők amúgy plüssállatot szeretnének, csak lehetőleg lélegezzen, és vannak olyan fajok, amiről egyértelműen lebeszéljük a szülőket, tehát például nagyon sok szülő szeretne csincsillát, mert hogy milyen jó, hogy majd a gyerekkel együtt nő fel, mert mondjuk 20-25 évig élnek. Ez tényleg szuperül hangzik, de egy gyerek nem elégszik meg azzal, hogy nézegetheti az állatot, az állat pedig nem kifejezetten örül annak, amikor a gyerek zsibog körülötte. És nálunk például van egy ilyen szolgáltatás, mondjuk így, hogy eljöhetnek a szülők gyerekkel együtt, és akkor megnézhetik, hogy oké, így élnek, ilyenek, és így tovább. És volt egyszer egy anyuka, aki ragaszkodott hozzá, hogy ő a 4 éves gyerekének szeretne csincsillát, mert ők már annyi képet megnéztek az interneten, és annyira aranyos, és ő mindennek utána nézett, és tényleg lehetett volna jó gazdi a szülő, mert minden feltétel adott volt hozzá, csak azzal az egyel nem számolt, hogy a gyerek félni fog az állattól. És amikor átjöttek hozzánk, és a csincsilla megmozdult a kezemben, de semmi támadó dolog nem volt benne, egyszerűen csak elkezdett mozogni. A gyerek elsírta magát, és könyörgött az anyjának, hogy menjenek onnan, mert hogy ez nem így néz ki, tehát hogy ő azt gondolta, hogy ez egy ilyen statikus valami, hogy csak úgy ott áll, és akkor van, és ezért nem hibáztathatjuk persze, mert 4 éves, de hogy okay, mi de lett volna, ha hazaviszi.
Igen, és hány olyan szülő van, aki nem megy el hozzátok, hanem bemegy egy kereskedésbe, kiválaszt egy állatot a gyerekkel, aki mondjuk a, nem tudom, a teráriumon keresztül megnéz, megnézi az állatot, aki ott fekszik, és azt mondják, hogy akkor őt visszük most haza. Ilyen helyzetben lesz az, hogy sírva fakad a gyerek otthon, az állattal meg nem fognak tudni mit kezdeni, mert nem fogják tudni megteremteni azt a harmóniát, amire ők gondoltak fejben.
Meg lehet, hogy ez nem is lehetséges. Tehát ezt mi mindig igyekszünk tudatosítani, hogy vannak a fajnak alapvető jellemzői, és attól nagyon többet nem lehet tőle elvárni, és hogyha ő olyat szeretne, akkor az nem létezik. Tehát, hogy ő akkor másfajt szeretne igazából, és akkor próbálunk segíteni, hogy milyen másik faj az, ami esetleg neki megfelelne. De kicsi gyereknek mi nem ajánlunk állatot, tehát szülőjének ajánlunk állatot, akkor, hogyha ott tényleg felelősségteljesen és jól fognak ehhez hozzáállni, de legtöbbször a gyerekek egyébként rá is unnak. Nagyon sokszor van olyan poszt például a hörcsögös csoportban, hogy megvették a gyereknek 2-3 napig, vagy akár egy hétig is érdekelte, de most már igazából az ő állata, a gyerek nem igazán foglalkozik vele, mert mondjuk nem látja, mert csak éjszaka jön elő, mit kezdjen vele. Ez is teljesen érthető. A jó verzió az az, ha ilyenkor a szülő azt mondja, hogy gondoskodik. A rossz verzió meg az, hogy valaki vigye el. És nálunk a leadandó állatoknál van egy ilyen tendencia, hogy kölyök állat dömping, tehát így nyár elején, amikor a tavaszra született állatok mondjuk betöltik a 3 hónapos kort, őket mondjuk 1 hónappal azelőtt vitték haza, akkor a gazdik hirtelen megjelennek és le akarják adni a 3 hónapos kicsi állatokat, mert hogy mégsem lehet simogatni, mégsem lehet ölelgetni, mégsem olyan, amit gondoltak, és akkor ott állunk, hogy még 20 év van az életéből, nem hiszem, hogy egy alapítványnál kéne leélnie, és akkor próbálja megbeszélni mondjuk a tenyésztővel is így tovább, hogy mi a teendő, de nincs erre kialakult meg jó megoldás, és nem azt mondom, hogy az emberek rosszak, vagy rossz dolgokat akarnak csinálni, hanem hogy nincs elég információjuk.
Hol megy félre ez az egész, Timi? Tehát ma már, amikor mindennek is utána tudunk nézni, a mobiltelefonunkon akár, tehát le se kell ülnünk egy számítógép elé, bármiről információt kaphatunk, akkor miért nem nézzünk utána annak, hogy egy csincsilla, egy egér, egy nem tudom, egy degu mivel jár? Hogy ez tényleg lehet-e ölelgetni. Tehát beírhatom a keresőbe, egy Google-ba simán, hogy lehet-e simogatni a csincsillát. Szereti-e, ha dédelgetik?
Egyrészt mi elég nagy hangsúlyt fektetünk egyébként arra, hogy korszerű tartástechnológiai meg valós információk terjedjenek a neten, szóval rengeteg weboldalunk, meg képes tájékoztatunk, meg csoportunk, meg mindenfélénk van, ahol sokan edukálódnak, de nagyon sok olyan oldal van, ahol még elavult információk vannak. Tehát lehet, hogy mondjuk olyan helyet talál meg, ahol tévesen tájékoztatták, az is lehet, hogy egyáltalán nem kap tájékoztatás, mert bemegy a kereskedésbe, és impulzívan hazaviszi, mert megsajnálja, vagy megszereti, utána meg nem veszi a fáradtságot. Itt mondjuk inkább arról van szó, hogy nem gondolja, hogy utána kéne néznie, mert már benne van az a sztereotípia, hogy ez egy kicsi állat, és nem lesz vele gond.
Közrejátszik ebben az, hogy olcsóak? A beszerzésük nem drága?
Nem feltétlenül, mert van egy csomó rágcsáló, ami nagyon drága, és őket is tartják ennek ellenére rosszul, tehát mondjuk...
És őket is adják le babakorban?
Igen. Ez a legdurvább az egészben, és ez volt számomra a mélypont. Ez nem Magyarországon történt, hanem Németországban, hogy egy közel 1 millió forint értékű kicsi állatot megvett valaki, ő egy tenyészállat lett volna, csak eladták gazdinak, mert hogy milyen szép...
Milyen fajtáról, vagy fajtáról?
Ez egy angóra csincsilla volt, itthon egyébként nem igazán van még. Mármint, hogy így gazdiknál, tenyészteni már tenyésztik, és 4 hónapos korában került be a menhelyre, mert addigra realizálta a gazdi, hogy nagyon-nagyon mozgás igénye, és nagyon hangos, és neki nagyon nem kell, és ott álltak a menhelyen, hogy mit csináljanak, nem tehetik be az 1 millió forintos állatot a gazdi kereső mappába, mert mindenki arra fog jelentkezni, és nem feltétlenül jó szándékkal, és hogy lehet az, hogy valaki egy ekkora értékű állatot odaadott valakinek anélkül, hogy megfelelően tájékoztatta volna, tehát nem az értékük fök, de az tény, hogy gyakorlatilag ingyen is hozzá lehet jutni, illetve nagyon olcsón, és mondjuk egy csincsillát meg lehet venni, nem tudom, 10 000 forintért, és az élete során, ha jól van tartva, 6 millió forintba fog kerülni.
Ez egy költségbecslés?
Ez az a becslés, ami a jelenlegi árak mellett van, és ami azt veti fel, hogy sosem lesz beteg az állat, tehát ebben nincs benne az állatorvosi költség, de mivel 20-25 évre tervezünk ezért, egyrészt ezért ilyen nagy a költség, másrészt meg ennyi idő alatt azért lesz beteg, szóval valójában ez több.
Meddig élnek egyébként ezek az állatok? A csincsilláról beszéltünk, mint leghosszabb életű állatról, vagy gondolom ő a leghosszabb életű rágcsáló, ugye?
Hát nem ő a leghosszabb életű rágcsáló, de aki kedvencként tartható abból most.
Így értem, igen.
Az egerek, ők ilyen 1,5-2 évig, a mongol egerek mondjuk 3-4 évig élnek, a hörcsögök általánosan 2-3 évig, a patkányok 3 évig, a leguk már 8-12 évet is élhetnek, és a csinek meg egészen hosszan, szóval van mindenféle verzió, mindenki a lehetőségeihez képes dönthet, hogy mennyi időre szeretne mondjuk állatot választani, és ez mondjuk így mindenhol fent van a neten, és a többnyire helyes információk, szóval ebben azért jól szoktak dönteni, hogy ki mennyi időre viszi haza azt az állatkát.
A kutyák, macskák esetében is hallottam már szakértőtől azt a mondatot, és sajnos én ezt igaznak tartom, hogy fogyóeszköz Magyarországon még a kutya-macska. Gondolom, hogy ezek a kis állatok, ezek a picikék, akik még ugye többségében azért olcsók, viszonylag olcsók, ők legalábbis a megvásárlásuk, mert azt mondtad, hogy a tartásuk egyáltalán nem az, szóval, hogy ők meg még inkább fogyóeszközök.
Abszolút, és mondjuk, amikor valaki azzal szokott érvelni, hogy ő már 10 éve tart, nem tudom, degút, és hogy ennyi idő alatt mennyi tapasztalata volt, akkor meg szoktuk kérdezni, hogy jó, de 10 év alatt hány degúja volt, mert optimális esetben azt mondja, hogy az első csapata most öregszik meg, és mennek el, és hogyha azt mondja, hogy ó, ez már a 7. csapata, akkor nyilván először feltételezem jó szándékon azt, hogy mindenki nagyon beteg volt, és mindenkit elvitte át orvoshoz, és mégis meghaltak, de nem ez szokott lenni általában a valóság. Nagyon megnehezíti a dolgot, hogy a zsákmányállatok tünetrejtőek, tehát míg egy kutya vagy macska szól, vagy látom rajta, hogy beteg, addig egy rágcsálón nem fogom. Ezért van az, hogy nagyon alaposan át kell őket nézni hetente, amire amúgy egy gyerek nem feltétlenül képes, így visszacsatolva, illetve mérni kell a súlyukat, és minimális ingadozás esetén is el kell indulni az orvoshoz, mert az az egyetlen objektív paraméter igazából, amiből én rá tudok jönni, hogy baja van. Ilyen egészen extrém dolgokat tudok mondani, hogy mondjuk csonttöréssel hetekig élnek állatok, vagy mondjuk csontrepedésekkel, mert az még nem is feltétlenül látszik kívülről, vagy belső szervi problémákkal, és nem jönnek rá a gazdik, hanem egyszer csak eldől, és akkor úgy marad szegényke az élete végén. Ez így eléggé megnehezíti a dolgot.
Egyébként vannak jellegzetes kisemlős betegségek?
Egy részük az abból fakad, hogy meggondolás nélkül szaporítják őket sokan az anyagi haszon reményében. Ugye gyorsan szaporodnak, rossz körülmények között is szaporodnak, ezért nagyon sokszor tényleg ilyen katasztrofális körülmények között szaporítják őket, és tömegével adják el mindenhová. Nekik elég sok betegségük van már az életük elején, illetve elég sok betegségre hajlamosak. Ez persze nem feltétlen derül ki, amikor a szép internetes platformos hirdetésben árulják őket, vagy a kereskedésben találkozik velük a gazdi.
Még kereskedésbe is bekerülnek ilyen szaporítós állatok?
Szerintem onnan induljunk, hogy tenyésztő nem ad el kereskedésbe állatot, tehát hogy akkor, aki oda került, az csak szaporítótól lehet, vagy gazdi kéretlen szaporulata lehet, egyik verzió sem túl jó. Vannak azok a betegségek, amik inkább tartásból fakadnak, tehát például nagyon sok bolti ketrec taposórácsos, ezeket tehát egy rács van alul az alomtálca a helyén, arra gondolva, hogy akkor kihullik az ürüléke, és akkor ő majd nem lesz koszos, de hát nagyon pici a lábuk, szóval ez legtöbbször talpárnagyulladáshoz, fekélyekhez, illetve csonttörésekhez vezet, akkor a helytelenetetés az, ami nagyon sokszor okoz ilyen tipikus betegségeket, főleg fogászati problémákat, illetve emésztőszervi gondokat, de ezen kívül minden ugyanúgy megéri őket, mint egy kutyát vagy egy embert, tehát hogy nekünk is van, nem tudom, epilepsziás állatunk, vannak vesebetegek, szívbetegek, tüdőproblémásak, és vannak ilyen könnyebb dolgok, mint mondjuk, hogy csak gombás lesz, vagy parazitás, nem tudom, begyullad a szeme, de nagyon komoly betegségeik is lehetnek, és szerencsére egyre jobb az állatoknak a gyógyászata, szóval egyre többet tudunk róluk, és egyre több betegségről derül ki, hogy hoppá, ez is érinti őket, és van ilyen. Korábban meg lehet, hogy mondjuk ezt nem feltételeztük, de igazából minden. Fajonként van egy-egy olyan betegség, ami tipikus, tehát például a patkányoknál a hipofízis daganat, illetve a mikoplazma, az nagyon gyakori. A tartási hibából fakadó gondokat amúgy ki lehet küszöbölni nyilván a jó tartással. Ettől függetlenül persze bármikor bárki lehet beteg. Én mondjuk szerintem a jobb tartók közé tartozom. Ennek ellenére volt egy állatom, aki 2-ször tört el a lábát, 2 év különbséggel, egyszerűen rosszul esett. Első alkalommal nagyon rosszul esett, a második alkalommal meg már a meggyengült csontot sikerült rosszul esve eltörnie, és akkor ott álltunk, hogy jó, akkor most én fogom bevinni az állatot ilyen komoly sérüléssel és töréssel, megesik.
Beszéltünk már arról, hogy mekkora élettér kell egy állatnak, azt mondtad, hogy legalább szorozzuk meg 3-mal, amit elképzeltünk első körben, és az egy minimális élettér lehet számára. Mik azok a táplálási problémák, amiket el szoktunk követni, vagy gondolatban már eleve rossz irány?
Hát itt két csoportra bontanám. Az egyik az a fülevő állatok, ugye ide tartozik a tengeri malac, a csincsila és a degu, illetve amúgy a nyuszi is. A fülevő állatok ugye vakbélemésztéssel működnek, alapvetően rengeteg rostra van szükségük, illetve rengeteg szénára, hogy a fogai kopjanak, és ennek ellenére valamiért gyümölcsel és zöldséggel, meg magvakkal akarják őket tömni. Ez elég hamar komoly problémákhoz vezet, pedig amúgy nagyon jól elműködnek monodiétán, és nagyon egyszerű etetni egy fülevő állatot, mert csak egy jó minőségű pelleteltáp kell neki, meg széna, meg esetleg friss zöldek. A másik, amikor a mondjuk a mindenevő állatok, a patkánynál, ahol azt hiszik, hogy a mindenevő azt jelenti, hogy mindent ehet.
Tehát még egy kis, nem tudom, tarhonyás húst is.
Igen, vagy nem tudom, szószos spagettit és így tovább, de hát korán sem erről van szó, tehát őket mondjuk nagyon sokféle étellel és sokszor mérgező ételekkel is megetetik, illetve a hörcsögöknél szokott még ez gond lenni, hogy nekik szükségük van naponta zöldségre, de valamiért a gazdik így összevonják, hogy zöldségre és gyümölcsre, és akkor elkezdik gyümölccsel tömni azokat a pici állatokat. Nagyon gyakran lesznek például cukorbetegek, amiatt, hogy nem gondolják, hogy jaj, csak az egy kis kocka alma, amit odaad neki, az akkora, mint a gyomra. És a hörcsög meg fogja enni, mert nagyon finom, elég könnyű elrontani az etetést, de ezek ilyen sztereotípiák mentén történnek. A másik része meg az, hogy itthon nem csak teljes értékű tápok vannak forgalomban, hanem változó minőségűek, és nagyon vacak tápokat is lehet venni, és akkor, ha ott van a boltban a táp, és már annak az acskóján rajta van, hogy tele van kukoricával, meg gyümölcsökkel, meg minden, akkor miért gondolná a gazdi, hogy ő otthon ezeket nem adhatja? Szóval itt is az edukáció az, ami javíthatja valamelyest a helyzetet.
Illetve hát nehéz nekem, a boltba elmegyek, és ki van írva, hogy ez jó, hogy nem tudom én egy degunak, akkor azt meg fogom venni, mert azt gondolom, hogy csak tudja a szakbolt, hogy mit kell nekem hazavinni.
Ez egyébként annyira rossz ezen a téren a helyzet, hogy mi néhány évvel ezelőtt minden fajra vonatkozóan 20-30 tápot bevizsgáltattunk beltartalomra, és mondjuk mindegyik kategóriában 5% volt az, ami megfelelt a faj szükségleteinek, és amivel azt mondjuk, hogy etethetjük.
Elképesztő.
De ezek a tápok is változnak, tehát mondjuk van olyan táp, ami korábban nagyon jó volt, minden tele volt vele, hogy ezzel etessen, aztán a gyártó megváltoztatta az összetételét, és most már így a közepes minőséget sem éri el, és akkor meg kell tanítani gazdiknak, hogy jó, ez eddig jó volt, de most már nem, meg sokszor nem is annak a fajnak jó, tehát mondjuk van egy botrányosan rossz tengeri malactáp, ami egy másik fajnak mondjuk jó lehet. De azt szoktuk kérni a gazdiktól, hogy ne azt nézzék, hogy mi van ráírva, vagy milyen állatnak jó, hanem fordítsák meg az acskót, és nézzék meg az összetételét, meg az adatait, abból okosabbak lesznek. Amit amúgy nagyon el lehet rontani szerintem, az az, hogy magányos állatokat ítélnek társas tartásra, és akkor azt gondolják, hogy jaj, ne legyen magányos, már teszünk egy másikat, jobb esetben csak szaporodni fognak, rosszabb esetben meg nagyon súlyos sérüléseket okoznak egymásnak, vagy akár ki is oltják egymás életét. Illetve amikor a társas fajokat magányra ítélik, mondván, ó, én szeretem, naponta x órát foglalkozom vele, neki az milyen jó lesz, meg nem kell másik, mert egyet könnyebb, meg olcsóbb tartani, és akkor, tehát úgy nem lehet minőségi életet élni, hogy valakinek fajtásra lenne szüksége, és ott ül egyedül bezárva x órán keresztül, és ezek az állatok sokszor annyira sérülnek szocializációban, hogy utána már akkor sem lehet őket teljesen jól társítani, amikor lenne rá lehetőség. Volt olyan állat, akit mondjuk idejekorán elválasztottak az anyjától, utána 7 évig egyedül tartották, majd így elvárták volna tőle, hogy akkor ő hirtelen kapcsolódjon a fajtásához, és nem tudom, másfél hónap alatt majdnem meghalt a stressztől, mert nem tudta, hogy az a másik az egy fajtársa. Amúgy szerintem rágcsálót tartani nem nehéz, csak oda kell figyelni, és így pár szabályt betartani. Inkább az benne a nehéz, hogyha nem kapnak tényleg megfelelő információkat, akkor ilyen szeretetből állatkínzó gazdik lesznek. Sok olyan gazdival találkozunk, aki imádja az állatát, és a legjobbat szeretné neki, és nagyon szeretné jól tartani, de nagyon rossz információkat kapott, és emiatt mondjuk rossz a tartás technológiája, de ők azok, akiket mondjuk megfelelő információk birtokában el lehet terelni egy jobb irányba, és akkor az egy jobb élet lesz embernek is, meg állatnak is, és aztán persze vannak olyanok, akiket nem, de ők azok, akik azt mondják, hogy jaj, ezek csak ketrec állatok, és unalmasak, és nem is lehet vele mit kezdeni, és rövid idő után befejezik a tartást.
Igazán, de jobb is talán, hogyha ezt,
abszolút. Igazán örömet egyébként annak fog okozni, aki rengeteg energiát beletesz, mert pont annyit adnak vissza, mint amennyit mi.
Azt gondolom, hogy ez minden állatra igaz. Akár a lovakra, akár a cicákra, akár a kutyákra, hogy amit beleteszünk, azt kapjuk vissza.
Abszolút.
A ti alapítványotok, az Együtt a Kisállatokért alapítvány a közelmúltban ünnepelte a 8. születésnapját, amihez ezúton is szívből gratulálok. Mondd el kérlek röviden, hogy mi a ti fő tevékenységetek, és miben tudtok segíteni a gazdiknak azon kívül, amiket már elmondtál.
Egyrészt köszönjük a gratulációt. A fő tevékenységünk az ideális esetben a tartói társadalom edukálása lenne, tehát hogy el se jussunk odáig, hogy állatok rossz körülmények között éljenek. Ezt egyébként csináljuk, tehát vannak rendezvényeink, illetve offline, online rengeteg mindenféle anyagot terjesztünk, van gazdiképzőprogramunk, nagyon jó kapcsolatot ápolunk a kisállatjogsival. A második fő tevékenységünk az nyilván a bajban lévő állatoknak a mentése, rehabilitációja és a megpróbálni örökbeadni kategóriás része, de ezen kívül a háttérben is dolgozunk egy csomó mindenen, tehát én például szoros kapcsolatban vagyok azokkal, akik a prémállatoknak a jobb helyzetéért próbálnak tenni, és most is az Európai Parlamentnek készítünk egy anyagot arról, hogy hogyan lehetne jobban tartani a prémállatokat. Ezek nem feltétlenül vannak szem előtt, és nem is feltétlenül lesz most azonnal látványos eredménye, hanem ezek sokszor ilyen 10-20 éves célok.
Timi, hogyan látod, változott-e az elmúlt években jobb irányba a magyarországi kisállattartás, akár az a terület, amin ti dolgoztok?
Amikor én elkezdtem, az most már több mint 10 éve volt, akkor azért kezdtem el, mert egy bajba jutott állatnak próbáltam segítséget szerezni, és egyszerűen mindenhol falakba ütköztem, és valaki végül azt mondta, hogy ha annyira segíteni akarok, akkor fogjak neki. És akkor neki fogtam. De hogy ebből a szempontból persze sokkal jobb a helyzet, mert hogy vagyunk mi, meg lehet minket keresni, vannak más szervezetek is, akik olykor mentenek rágcsálókat, tehát hogy egyáltalán vannak lehetőségek, hogy kihez forduljon az ember, sokkal-sokkal több és jobb információhoz hozzá lehet férni. Én annó vagy fél évig olvastam arról, hogy hogyan kell ezeket az állatokat tartani, és úgy indultam neki, hogy hú, de jó tartó leszek, és mindent megvettem és megcsináltam, és kb. Két nappal azután, hogy megérkeztek, realizáltam, hogy itt valami nem klappol, és ez így nem jó. És 3 héttel később, amikor az állatorvos a kezembe nyomta a könyveket, meg minden egyebet, hogy akkor ezekből meg tudom tanulni, vagy itt utána tudok nézni, mert minden, amit csinálok, az rossz. De minden. Tehát, hogy a ketrec, a társítás, az, ahogy én képzeltem, az etetés, és ilyen most már nincsen szerencsére, tehát sokkal könnyebb jobb gazdinak lenni. Sokkal könnyebb beszerezni azokat a dolgokat, amik kellenek a jó tartáshoz, nem Amerikából kell megrendelni mondjuk a távszert, mert Magyarországon is kapható. Ezáltal összességében szerintem javult gazdiként a helyzet, és az, hogy mennyire kell állatokat menteni, vagy milyen gondok vannak, az meg nehéz megítélni, mert most az utolsó 2 évben egyértelműen ilyen romló tendenciát látunk. Mondjuk egy átlagos hónapban minimum 100 gazdi megkeres minket, hogy ő szeretné leadni az állatát.
Tehát nem örökbe fogadni akarnak?
Nem, hanem leadni, mert mondjuk megváltozott az anyagi helyzete, vagy megváltoztak az életkörülményei. Egyébként többnyire ezek ilyen meggondolatlan döntéseknek a következményei, mármint, hogy meggondolatlanul vitte haza az állatot, és mondjuk a COVID előtt ez nem volt ennyire rossz, de rengeteget kell menteni, és amit mi csinálunk, az így a jéghegy csúcsa szerintem. Tehát amikor azt mondjuk, hogy 8 éve működünk, több mint 3000 állat került hozzánk ennyi idő alatt, és az emberek azt szokták mondani, hogy hű, de jó, én meg azt, hogy de 30 ezer is kerülhetett volna, hogyha több lehetőségünk van segíteni, mert hatalmas problémák vannak ezen a területen, és valójában nem tudjuk egyedről egyedre ezt a problémát megoldani, ezért is olyan fontos az edukáció. Mert akkor lehet, hogy mondjuk valaki nem lesz önhibáján kívül otthon szaporító, hogyha kap hozzá segítséget. Meg amit még el szoktam mondani, hogy mondjuk 5 évvel ezelőtt, ha valaki kért, vagy kiposztolt egy képet, amin mondjuk egy szenvedő állat volt rossz körülmények között, akkor előfordult, hogy mindenki csak annyit írt oda, hogy jaj, de aranyos. Most meg 5-en odaírják a weboldalunkat, vagy egy másik oldalt, oda teszik a képes tájékoztatót, megírják, hogy hol lehet segítséget kérni, és hogy nagyon sokszor olyan emberektől látom ezt, akiknek nem ismerem a nevét. És ez nagyon jó dolog, mert ez azt jelenti, hogy messzire eljutott ez a tudás, és hogy nem csak azon a néhány emberen múlik, akik így az alapítványnál dolgoznak, hogy ez változzon, hanem egyre szélesebb körben, egyre többen gondolják azt, hogy jól kell tartani ezeket az állatokat is.
Nagyon szépen köszönöm, Timi, hogy itt voltál, nagyon köszönöm a sok értékes információt, és az alapítványnak meg további sikereket kívánok.
Én köszönöm szépen.
Ez volt a Petcast, az állati podcast az NLC támogatásával. Köszönöm, hogy velünk tartottál. Kérlek, lájkold az adást és iratkozz fel a csatornára, így nem maradsz le a következő epizódról sem. Várlak vissza szeretettel!